Sziasztok, kutyások! Ma ismét ismét sportolunk. Legutóbb ugye az engedelmes képzésről és az obedience-ről beszélgettünk. Most egy kicsit keményebb témával fogunk foglalkozni, és ez az őrzővédő munka. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes sport. Beszélgető partnerem ismét Vörös Lajos, az Excellent Dog Training Center vezetője, mesterkiképző és az MNJK, ez a Magyarországi Német Juhász Klub alelnöke.
Igen.
Az őrzővédő az a munkavonalas kutyás sportok egyik legérdekesebb ága, és iszonyat megosztó is közben. Mert amikor én ezt elmondtam a kutyásoknak, hogy fogok ilyenről beszélni, akkor rengeteg kérdést föltettek, hogy ezt is kérdezzem meg, azt is kérdezzem meg. Hát én kiválogattam közülük a legfontosabbakat, meg a legérdekesebbeket, úgyhogy most ezeket fogom majd megkérdezni. De az első és a legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent az őrzővédő munka a gyakorlatban? Tehát kimegy a kutya pályára, megharapja a segédet, és akkor nyert? Vagy hogy működik ez?
Köszöntöm a nézőket. Azt kell, hogy mondjam, hogy az őrzővédő munka benne van a nevébe, hogy mit is csinálunk. Őrzünk, védünk. Tehát a kutya részéről. És ez az őrzővédő munka itt többfelé tud szétágazni. Tehát egyrészt azért, hogy ki mire használja a kutyát. Tehát én gondolok arra, hogy valaki esetleg sportolni szeretne vele, annak egy más típusú őrzővédő munkát kell csinálni. Aki szeretne esetleg őrzővédő munkát vállalni vele, tehát elmegy egy céghez, és járőröznie kell, megint mást. Ugye itt nem beszélünk a szolgálati kutyákról, mert ott meg van határozva, hogy konkrétan mi a feladatuk. De van egy olyan része is a dolognak, ahol a vizsgák, amiről már beszéltünk, le van írva, hogy mit kell végrehajtani a kutyáknak. Ott viszont nem olyan kutyára van szükségünk, akinek ölni kell, hanem olyan kutyára van szükségünk, amely kezelhető, megmutatja, milyen szépen be tudja kapni azt a védőkart a segéden, és egy egészséges küzdelem van a kutya és a vezető között, ahol mindig a kutya nyerő. A kezdeti alapoktól kezdve, tehát a kölyök kutyától meg van határozva, hogy mire próbáljuk felkészíteni, és akkor ezeket maximálisan figyelembe véve egy ilyen hosszabb úton elindulunk, aminek a vége az az kijelölt cél, hogy akár vizsgát, vagy egyéb feladatokat tudja úgy ellátni, hogy ez kezelhető állapotban legyen. Tehát nem azt kell megtanítani a kutyának, hogy mindenkit harapjon meg, hanem amikor mi ülünk és beszélgetünk, üljön mellettem nyugodtan. De amikor meg akar támadni valaki, akkor viszont aktív legyen. Tehát tudjon a kutya váltani, ami az adott gyakorlatos szükséges nekünk. Tehát úgy mondják, hogy ösztönváltás.
Igen, és ennek van egy része is, van egy közös ismerősünk, ugye, akinél pont azt láttam, hogy a kutyája egy kicsit kezelhetetlen volt, egy kicsit úgy elment úgy agyilag jobbra-balra, és pontosan ezzel a képzéssel valahogy olyan kontrollt lehetett rárakni, amivel a kutya szó szerint kordába tudta tartani a saját mentalitását, a saját érzelmeit és az ösztöneit, igen. Tehát, hogy konkrétan nem evett már meg minden sarkon valakit, hanem amikor a gazdája azt mondta neki, hogy nem, akkor nem. Viszont kiment hozzátok, és ott a gyakorlat soron, én emlékszem, hogy tartottad a segédet, mert akkor a lendülettel jött a kutya, hogy majdnem lesodott a pályáról őt. Igen. Tehát, hogy ott adta ki az energiáját, és nem máshol. Tehát, hogy az ösztönkontroll az valami ilyesmit jelent.
Igen, a kutyák nagyon szeretik az őrzővédő munkát csinálni, főleg, hogyha jól van felépítve a gyakorlat. Tehát, mint ahogy mondtam az elején, itt a zsákmányszerző ösztön, meg a védő ösztönt is használjuk, ami mind a kettő fontos az őrzővédő munkába. Ugyanakkor a kutyának olyan lehetőséget biztosítunk, és olyan feladatokat próbálunk előállítani, ahol mindig előrébb tud haladni egy kicsit. Tehát először pórázon tanítjuk megfogni, játékkal, magát a fogást tanítjuk neki egy rongyal, utána egy kicsi hurkával, és így megvannak itt a fokozatok, és a lényeg, hogy egyre jobban szeretik a kutyák ezt. És már ahogy meghalljanak bizonyos hangokat, a másik kutyogat, ők is aktivizálják magukat. De nem arra készítjük, mint ahogy mondtam, hogy kezelhetetlen állapotba kerüljön.
Tehát nem vadítjuk.
Nem, abszolút nem vadítjuk. Tehát itt vannak feladatok, és próbáljuk ezeket a feladatokat úgy meghatározni a kutya számára, hogy a gazda is meg tudja oldani, mert sajnos egy-egy gazda itt kiket érek arra, hogy nem mindig a megfelelő kutyát tartja meg, vagy választja ki, és nem néz utána, hogy az a kutya, ha megnő, akkor az hány kiló lesz, és egy ilyen mondjuk egy kis vékonyabb hölgynek, 40-50 kilós hölgynek egy Rottweiler, vagy hasonló méretű kutya, az igen csak komoly feladatokat okoz.
És hát ugye a felelős állattartást is meg kell itt említenünk, tehát egyáltalán nem mindegy, hogyha a kezemben van egy nagy testű, vagy akár egy agresszív vérvonalú kutya, hogy azt vajon hova viszem be, és hogy viszem be. Ugye hát az, hogy vannak sajnos olyan emberek, akik itt villognak az multipusú kutyájukkal, vagy akár egy Steff, vagy akár bármi Rottweiler, nem tudom, ami jó nagy és jó nagy fogai vannak.
Igen.
De valahogy ezt bennük is kontrollálni kell, és azt gondolom, hogy ha elmennek egy ilyen képzésre, akkor ő bennük is ez a kontroll, ez meg lesz.
Igen, hát ha valakinek van egy olyan erősebb kutyája, és főleg őrzővédőzni, az felelősséget ró a gazdára is. Tehát ha elmegy egy kutya iskolába, azért vannak segítő emberek, hogy ezt fölvilágosítják a gazdát, elmondják, hogy mire kell készülnie, a gazda elmondja, hogy mit szeretne igazából, és azt közösen megbeszélik, hogy ennek mi az útja, módja, az, hogy ez a kutya, az mégis olyan maradjon, hogy nem tép szét mindenkit, de ugyanakkor a háznál, mondjuk egy kertes házba ugat, és őrzi azt a területet, amikor elmegy sétálni, a futóembert ne akarja bekapni. Tehát itt azért ezeket maximálisan próbáljuk fölhívni a figyelmet a gazdáknak, a képzés folyamán, mi az, amire figyeljen, hogy kell azt esetleg meggátolni, és csinálunk olyan gyakorlatok alatt, pontosan azt kell a gazdának megtanulnia, hogy tudja kézben tartani a kutyáját.
Igen, mert a legfontosabb dolog, nem beszéltünk, hogy itt nem arra tanítjuk a kutyát, hogy harapjon, hanem a gazdát tanítjuk meg arra, hogy kezelje a kutyáját.
Tehát a kutya és a gazda az egy csapat, az egy team. Ők ketten együtt oldanak meg mindent. Tehát teljesen mindegy, hogy elmennek versenyre, vagy csak sétálni mennek, ők ketten együtt vannak, azt kell, hogy mondjam, a gazda felelős a kutyáért, a kutyának is vannak feladatai, amit meg a gazda meg kell, hogy oldjon, és elvárja a kutyájától, ha egyszer megtanítottam, hogy mit jelent az, hogy lábnál gyere, és most ott van a másik kerítésnél egy kutya, amelyik téged egyfolytába ugat, az nem azt jelenti, hogy ész nélkül vágtázunk oda, és meg akarjuk harapni, vagy egy futóember elszalad mellettünk, és akkor az egyéb konfliktusok. Ezeket mind föl kell világosítani, és ami nagyon fontos, hogy a gazdat igenis föl kell hívni a figyelni, hogy milyen idegrendszerű kutyája, miért esetleg okozott problémát.
Igen, és hát eléggé elszaporodtak az ilyen szaporítós esetek, ugye, ahol ideggyengék a kutyák, vagy esetleg olyan problémákkal küzdenek, amit a gazda nem is vesz figyelembe sokszor. Ugye a felelős állattartás is többek között erről szól, de hogyha már itt tartunk, ugye, hogy azért végül is ezek a képzetlen, félig képzett, vagy rosszul képzett kutyák, ezek akár fegyverként is hathatnak. Tehát gyakorlatilag van egy fegyver mellettünk.
Így van.
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon, hogyha valaki nem Rottweilernek született, vagy német juhásznak, akkor vajon ilyen képzésen részt vehet-e?
Persze. Minden kutya részt vehet ilyen képzésen, ez nem fajta meghatározó. Itt igazából a kutyának az adottságai, amik meghatározzák, hogy milyen őrzővédő kutya lehet belőle. És plusz a tanítás, ugye az meg kell tanítani. Minden kutya másképp reagál valamilyen szinten a dolgokra. Van egy olyan arany középút, azon elindulunk, kicsit jobbra-balra letérünk, mert az a kutya azt igényli. De ez fajtától és magasságtól, vagy méretektől független teljesen. Uh-huh. Úgyhogy ezzel bárki csinál, még akár csivavával is.
Hát az igen érdekes, én láttam onnan egy ilyen videót, ahol a csivával próbált bokájárni, miért a segédnek, úgyhogy, de nagyon ügyesen, pontosan ugyanazt csinálta, mint előtte egy Doberman, tehát eléggé megdöbbentő volt a hasonlóság közöttük. Viszont ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról, hogy a tréningen, illetve a versenyeken nem csak a kutya és a gazdája van fönt, hanem van fönt egy nagyon-nagyon fontos ember, akit úgy hívnak, hogy segéd.
Igen.
A segédeket képzik, ugye?
Igen.
Ez nem lehet akárki segéd, csak úgy beállni oda.
Hát igen, van nekik egy tanfolyam, amit el kell végezniük. És ez a tanfolyam ez arról szól, hogy a kölyök kutyától kezdve egészen egy vizsgaszintű kutyáig, hogy kell megoldani nekik a feladatot. Mi az, amire figyelniük kell, tehát itt a mozgástól kezdve addig az is, hogy milyen felszerelést használnak, és van egy olyan is, amiről kevés szó esik, tehát a terhelés úgy hívják. Tehát az nagyon fontos, hogy egy fiatal kutyára egy 100 kilós ember ne úgy ugorjon oda, hogy úgy megijeszti, hogy ez a szerencsétlen hanya. Tehát ezek a dolgok is benne vannak, közérjátszanak. Tehát a segélynek az a feladata, hogy elindítsa a kutya munkáját, tehát a mozgásával, vagy azzal a szerszámmal, amivel dolgozik, most mondhatom a rongyot, vagy hurkát, vagy bármit, fölkeltse a kutya érdeklődését, megtanítsa először fogni, és ezzel a fogáson keresztül szépen beépíti mindig a munkába azokat a gyakorlatokat, hogy megfelelően tudjon fejlődni egész idős koráig. Most a segéd az az ember, aki irányítja a munkát, aki kivált belőle olyan hangot esetleg, ami szükséges egy vizsgához, jó hangjelzést, ahol jelzi, hogy megtalálta a segédet, és ugyanez az ember váltja ki azt is, hogy amikor mozdul, akkor bekapja azt a védőkart a kutya, és egy küzdelemben megtanítja fogni, milyen mozgással, hogy tudja megszerezni a kutya. Ezeket mind-mind figyelni kell a segédnek, és hát a végén kutya megszerzi a zsákmányát, és akkor megvan a nagy boldogság. Ezt kell tudni egy segédnek.
Igen, de szerintem azért ettől függetlenül, megmondom őszintén, hogy én biztos nem állnék be segédnek, még ha képzett lennék is, mert az élmény, amikor rohan feléd egy 40-50 kilós kutya, vicsorogva, hatalmas fogakkal, és lestoppol előtted, megáll, mert tudom, hogy megáll, de mégis van, én bennem biztos van egy félsz. De milyen az, amikor így rohan feléd egy kutya, te ezt kipróbáltad, hiszen volt-e te is segéd?
Persze. Egy segédnek a feladata az nem egy fél év alatt tudja megtanulni, hosszabb idő kell neki. Most amikor oktatjuk ezeket a segédeket, akkor mindig megvan határozva, hogy ennek a fiatal segédnek milyen kutyát adunk. Tehát nem azokat a kutyákat kezdi el fogatni, amelyik olyan erős, hogy nem bír vele, és többet rontunk azzal, hogy egy gyenge segédet, egy erős kutya minden felé elhúz, azzal nem tanítunk. A kutya jól érzi magát, az biztos vagyok benne, de a segéd viszont nem tudja megoldani ezt a feladatot, amiért ott lett. Tehát ez egy hosszabb távú folyamat, évekig eltart. Épp ezért, amikor jön egy ilyen próba a segédnek, amikor elért egy bizonyos szintet, és amit kérdeztél, hogy ha rohan felénk egy kutya, ezek a kutyák azért 90%-ban tudatosan jönnek oda, és a tudatosan végzik el azt a gyakorlatot. Tehát vannak ezek a búvályok, biztos láttátok a kutyaiskolánál, van egy ember, és a kutyának az a feladata, hogy megtalálja és ugatja. Na most ezt nem agresszivitásból kell végrehajtani a kutyának. Tehát az első időben ezt úgy tanítjuk, hogy akár van ez a kis ütő hurkája, és ugatja a segédet, és amikor rendesen ugatja, azt megkapja. És ezen keresztül visszük bele azokba a gyakorlatokba, amit egyre határozottabban fog csinálni. És a segéd ilyenkor passzív módon viselkedik, ugyanis a kutyát az őrzővéd munka során arra tanítjuk, az aktív segédet fogja, az álló embert ereszti és őrzi.
Mondod ezt a fogókat, tehát ezt ugye felhúzzák, vagy védőkat, ezt felhúzzák a kezükre ugye a segédet.
Igen.
Ez miből van? Ezt át lehet harapni? Vagy azért vannak balesetek itt is?
Hála Istennek, ilyenekből nincs balesetünk. Tehát itt a védőkaroknak, tehát a felszerelés az eléggé tág. Itt az kell, hogy külön van a kölyök kutyának, akkor kis fiatal kutyának, még erősebb is fokozatosak vannak. Tehát a kölyök kutyának nem olyan erős a szája még, a harapása, mint mondjuk egy másfél-két éves kutyának. Épp ezért neki egy kicsit puhábbat adunk, ami nem érzi a segéd ezt. Érzi, de nem okoz fájdalmat, és nem okoz sérülést. Tehát itt eljutottunk, ugye, amit te kérdeztél, a védőkart. A védőkart az viszont már az olyan jól ki van alakítva, hogy ott nem tud azon átharapni a kutya.
És tehát a fogás erősséget... Nem a segéd a zsákmány, hanem a kar maga.
Igen. Hát jól
ez egy fontos dolog, hogy
fontos.
Nem azért van ott a segéd, hogy utána elvigyük az ambulanciára összevarni a karját, hanem maga a zsákmány, az a kar, vagy a dummy, vagy amit éppen lóbálsz a kutya előtt, tehát hogy az arra fogad rá, tehát nem azért teszi föl a segéd a karját, amikor jön a kutya, mert megijed tőle, és hátralép, hanem azért, mert az a zsákmány.
Így van. Tehát azt megszerzi a kutya, és akkor azt, amikor megkapja, akkor elviszi egy olyan nyugodt helyre, akár autóba, vagy fa alá, ahol ő azt tudja birtokolni.
Igen, és kívülállóként még volt egy kérdése valakinek, hogy van ez a heccelés dolog, hogy ez vajon miért van? És mivel csináljátok? Tehát, hogy ott nem ütitek meg a kutyát.
Nem, mi nem az ütés a meghatározó. Tehát itt igazából a mozgás a meghatározó, ami kiváltja a kutyából azt az ingert, amiért meg akarja fogni a zsákmányt. Uh-huh. Tehát a kutya egy ragadozó állat. Mit csinál egy ragadozó állat? Próbál megfogni egy vadat. Mit csinál a vad? Menekül. Tehát amikor aktívan mozgatnak egy megfelelő zsákmányt a kutyának, és abban a kutyában megvan az az ösztön, ami kell ehhez a gyakorlathoz, akkor az könnyen megoldja a feladatot. Német juhász kutyának mondjuk egy tenyészemlén ott kettő bot ütés ráütnek, de ez egy szivacsos bot, ami nem okoz fájdalmat a kutyának. Igazából azt mérik, hogy mennyire bírja a kutya, tehát az idegrendszere mennyire bírja ezt.
Csak megérinti. És
így van, tehát itt törekszünk arra, hogy ne legyen nagy botütés, semmiféle ilyesmi, de most már azért több országban nem is használják a botütés, még világversenyeken sem.
Igen, mert hát azt én is tapasztaltam egyébként, hogy például egy nagyon felhergelt állapotban lévő kutyánál, hogyha bárhol hozzáérsz, akár hátul, akár a nyakánál, az azonnal visszafog, azonnal pattan. Tehát, hogy gondolom, akkor ez célozza ez a lóbált bot, vagy akár az ostor, vagy bármi, mert hát azzal se ütitek meg a kutyát, hanem csatog. Csak
igazából az ösztönt akarja fölhozni a segéd olyan szintre, hogy még határozóbb legyen a kutyának a munkája. Tehát amikor az ostor dullanást hallja, és mozog az ostor, ja, az még aktivizálja a kutyát. Tehát itt azt beszéltünk a versenysportról. A versenysportban az a szép, meg a jó, ahol nagyon gyors a kutya, határozott, magabiztos, és amikor megragadja a zsákmányát, akkor egy fogással határozottan próbálja megállítani a segédet, és ugyanakkor kezelhető állapotba kerül, ha megáll a segéd. Uh-huh. De ezt viszont csak azzal a kutyával tudjuk elérni, amelyik magas ösztönállapotba tud kerülni. Na most ezt az ösztönállapotot próbálja a segéd provokálni, hogy eljusson arra a szintre, hogy most, ha két mozdulat után odadom neki mondjuk a védőkart, akkor megfogta. Na de a tizedik mozdulat után se adom, és még durrantom, akkor már nagyon akarja megfogni. Amikor viszont megragadja a zsákmányt, akkor erősebben szorít sokkal, és erősebben is mozog. És nagyon meghatározó az is, hogy például a segédre, az őrzővédő munkánál is, ha itt tartunk, hogy itten több segéd dolgozik. Tehát 150 kutya van egy ilyen világversenyen mondjuk, hát azokat mind végig nem bírja egy-egy ember végig csinálni, tehát van, amikor cserélnek, és hát itt a segédnek egy-egy kis botlása, az súlyos pontokba kerül a gazdának. A bíró az a gazdától vonja, nem a segédtől. De ennek ellenére ott azt kell mondjam, hogy kezdjünk oda fölzárkozni az elejéhez. Uh-huh. Ami jó dolog.
Hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy aki szeretné megnézni, hogy működik egy ilyen őrzővédő dolog, az én javaslom, hogy látogasson el egy kutyaiskolába. Nézze meg, hogyha az engedelmes képzésen már túl van a kutyája, akkor esetleg ki is próbálhatja. Hogyha szeretne erre a munkavonalra menni, akkor mindenképpen forduljon egy kutyaiskolához. És még egyszer szeretnénk kihangsúlyozni, az őrzővédő munka, mint olyan, az nem játék, tehát otthon egyedül laikusként ne próbáljuk ki, nagyon brutális sérülések tudnak belőle keletkezni, egyrészt fizikai sérülések, másrészt, hogyha a kutyának az agyába valami rosszul rögződik be, akkor a későbbiek során akár még ebből még komolyabb tragédiák is keletkezhetnek esetleg kisgyerekekkel vagy idős emberekkel kapcsolatban, úgyhogy ezzel ne játszunk, keressünk fel egy szakképzett trénert, aki elmondja nekünk, hogy és mint, és mit kell csinálni, de megnézhettek videókat is az interneten, elég sok videó van, olyan videókat keressetek, ami kutyaiskolás videó, tehát házi videókat nem javasolnám ebben a tekintetbe. Úgyhogy szerintem ezt most nagyon kibeszéltük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és köszönöm, hogy ezt mind elmondtad nekünk. Tanuljunk belőle, mert okos dolgok ezek. És legközelebb gyertek megint, nézzetek minket, mert egy még szuperebb dologról fogunk beszélni. Sziasztok!